Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalommal. Mi a lámpa? Bocsánat. Kétszer is mondták, hogy kapcsolatban. Lányos zavaromból elfelejtettem. Nagyon megtisztel, hogy itt lehetek a testvérek között. Nagyon vártam már a ma estét. Éneklés közben kérdeztem is Teodort, hogy mert már nem emlékeztem, hogy elmondtam-e a mai témámnak a mai témámat neki, vagy sem. Mondta, hogy nem. És áldom tényleg Istent azért, mert a második ének, amit én személy szerint nem ismertem, de a remény többször előjött benne, az gyakorlatilag a vázlatomat összefoglalta, szinte pontokba. Úgyhogy én köszönöm a dicsőt a csapatnak is, meg mindenkinek, aki válogatta az énekeket. Látjátok a címet, hogy van remény, és hát Isten nem egyszer olyan helyzet hozott az elmúlt napokban, akár csak a mai napot, ha nézzük, vagy akár csak az elmúlt fél órát, azért is késett egy kicsit, mert én már minden reményt feladtam, hogy ez a prezentáció már ki lesz vetítve. De Isten másként látta a jónak is, azért én hálás vagyok, mert nagyon sok igevers, amit majd fel fogok olvasni, ezen belül lesz. De akkor szerintem kezdjünk is bele, és majd a textus olvasás az közben lesz, az alkalom közben. És ha megengedik a testvérek, akkor egy imádsággal kezdjük meg a mai, vagy pontosabban az igéretésről, hadd imádkozzam. Drága Istenem, köszönöm neked azt, hogy te azt üzened nekünk ma, azt kiáltod bele ebbe a reménytelen világba, hogy mégis van remény. Köszönjük neked azt, hogy a nem hurrá optimizmusról beszél a te ígéd. Nem arról beszél, hogy bízzál magadban, hanem arról beszél a te ígéd, hogy bízzunk meg benned. És úrunk, minden okunk megvan arra, hogy megbízzunk benned, a te jóságodban, a te szeretetedben, a te időzítésedben, még akkor is, hogyha nehéz, sokszor a részünkről, megbízhatunk a te bölcsességedben. És köszönjük neked azt a kegyelmet, hogy megőriztél bennünket a mai napban is, egyedül te tudod, hogy miktől. Köszönjük neked azt, hogy most itt lehetünk, és valóban, hogy hallhattuk is, kérlek segíts rád figyelni. Tudjuk, hogy támadni fog most bennünket a sátán, és próbálja a mi gondolatainkat elterelni rólad. Kérlek, hogy ne a holnap, vagy a holnap után, vagy a ma este dolgaival foglalkozunk, hanem hadd tudjunk elcsendesedni, mint Mária itt előtted. Hadd tudjunk rád figyelni, és kérjünk, hogy valami személyeset egyen-egyenként üzenj nekünk, és rajtam is te könyörülj meg, és te kegyelmezd meg. Kérlek, Uram, hogy minden téged dicsőítsen, és hadd építsen bennünket a te ígét, kérünk. Amen. Egy képet hadd mutassak a testvéreknek. Ki az, aki felismeri őt? Popeye. Ugye az én koromban ő volt az akkori Marvel hős. És amikor a fénykorát élte ez a mese, akkor azt hiszem, hogy a gyermekek körében a spenót fogyasztás az nagyon megugrott. Mert ugye mindenki ilyen bicepszet szeretett volna, ilyen kart szeretett volna. De engem nem annyira a karja volt az, ami megfogott Popeye a tengerésznek, hanem látunk valamit a karján. Ez nem más, mint egy tetoválás, és a tetoválás, ugye ez egy horgony. Bár így most feljele fel, de felismerik, hogy egy horgony. És ez a horgony fogott meg a mai témánk fényében, ugyanis ez nem csak egy ókeresztény jelkép, hanem egy új szövetségi szimbólum is. Na, minek lehet a szimbólum a mai témánk fényében? A reményé. A reményé. És hadd olvasom fel azt az ige, néhány ige verset, és akkor legyen ez a mai alapigénk a zsidókhoz írt levélből. Többször is előjön a reménynek a szava. Ez a két dolog sohasem változik. Isten nem hazudhat, amikor ígér valamit, és nem hazudhat, amikor megesküszik. Ez erős biztatást jelent, és reménységet ad nekünk. Hiszen oda menekültünk Istenhez, és belekapaszkodtunk abba a reménységbe, amit ő adott nekünk. Ez a reménység olyan a lelkünk számára, mint a csónak számára az erős és biztonságos horgony. Ez a remény horgony a mennyei templomban, a függöny mögött, a mennyei szentek szentjében kapaszkodik meg, ott, ahová Jézus bement. Értünk ment be oda, hogy utat készítsen a számunkra. Remény. Erről a szóról eszembe jut, erre a gyönyörű szóról egy kevésbé gyönyörű magyar közmondás. Melyikre gondolatok a remény meg a meghalás? Igen. A remény hal meg utoljára, szól a közmondás. És nagyon kérek mindenkit, hogy felejtsük el ezt a mondást, mert ez nem igaz. Ez ki kéne írtani a gondolkodásunkból. Ez a hurrá optimizmusra, meg az ilyen magunkba vetett reménységre, ez lehet, hogy igaz, De az Istenbe vetett reménységre, arra a reménységre, amiről a Biblia beszél, az nem hal meg soha. Pontosan, hogy kitart. Akkor, amikor már minden reménytelenek látszik, akkor is. Nem hal meg ez a fajta remény soha. A Biblia úgy beszél erről a reménységről, itt ezekben az ige versekben is, mint amiben bele lehet kapaszkodni. És azt gondolom, hogy mai korban, ebben a sodró és kapaszkodó nélküli korban óriási szükségünk van valódi, működő kapaszkodóra. A Ravi Zakariás, egy nagyszerű apologéta, nemrég hunyt el sajnos, ő használt egy ilyen példát, hogy a mai kornak a leírására, akik autót vezetnek, biztos, hogy ismerős lesz számukra az élmény, hogy amikor egy piros lámpánál egy többsávos úton megállunk, és biztos, hogy már átéltünk olyat, hogy a mellettünk levő sor elindul, és hirtelen mit hiszünk? Hogy mi gurulunk. És ilyenkor talppal beleszoktam, én legalábbis beleszoktam taposni a fékbe, és a másodperc tört rész, holott én ugye egyébként mozdulatlanul vagyunk, csak a másik sor indul el, de ez nagyon becsapós érzést tud lenni, és ilyenkor a másodperc tört része alatt keresünk valami fix pontot. Általában egy fát, vagy egy jelzőlámpát, hogy ahhoz képest pozícionáljuk magunkat, hogy most akkor kimozog. És azt mondja a Ravi, és nagyon érdekes, amit mond, hogy egy olyan korban élünk, amikor a fák is, meg a jelzőlámpák is mozognak. Mindent kihúztunk magunk alól. Minden olyan tartó alapot, olyan oszlopot, amiket Isten azért adott nekünk, hogy azokba kapaszkodjunk, és azokra lehetne építeni. Úgyhogy nagyon nagy szükségünk van a kapaszkodókra, és Isten valódi kapaszkodót ad nekünk. Az Ószövetség számomra egyik legnagyobb kapaszkodó művésze, kapaszkodó embere az Ézsaiás volt, a próféta, és a reményteljes jövő kapcsán az egyik legfontosabb ige szakaszhoz kérek mindenkit, ha hoztunk Bibliát, akkor most lapozzunk oda, ez hosszabb ige szakasz, ezt nem írtam ki. Ézsaiás próféta könyve 35. részének az első 10 versét szeretném felolvasni. Ha esetleg telefonon van Bibliánk, akkor nyugodtan azt vegyük elő, vagy hogyha klasszikus Bibliánk van, akkor keressük ki Ézsaiás próféta könyve 35. rész első 10 verse a reményteljes jövőről szól. Hadd olvassam fel, így szól. Örülni fog a puszta, és a szomjú föld. Vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a narcisz. Ez csak amikor most beugrottunk egy kicsit a Teodorékhoz, és láttam egy gyönyörű virágcsokrot az asztalukon, és megkérdeztem, hogy ez milyen virág. És ott derült ki, hogy narcisz, de látom, hogy ez is az, ugye? Nagyon finom illata van. Kivirágzik rajta a narcisz, virágba borul és vigad, vigan örvendezik, része lesz a Libanon pompájában, a Kármel és Sáron díszében. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk méltóságát. Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek és ne féljetek. Ime, jön Istenetek, és bosszút áll, jön Isten és megfizet, megszabadít benneteket. Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Szökelni fog a sánta, mint a szarvas, és újonga ném a nyelve, mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában. Tóvá lesz a déli báb, és víz fakad a szomjú földön, ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és kákaterem. Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon tisztátalan, csak az Úr népe járhat rajta, bolondok nem tévednek rá. Nem lesz ott oroszlán, nem megy rá ragadozó vad. Ilyen nem lesz található, hanem a megváltottak járnak rajta. Amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott, újongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Azt gondolom, hogy mindannyian úgy voltunk a szívünkben, egy nagy ámen tudunk mondani ezekre az ige versekre, hogy bárcsak ez így megvalósulhatna. Rengeteg ígéret van ebben az ige szakaszban. Ismerő Spurgeonnek a jelenzottnak, vagy ahogy mamám szoktam mondani Spurgeon, neki van egy nagyszerű könyv, az Isten ígéreteinek a tárháza, és azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű könyv, de kellene volna egy olyat is írnia, hogy Isten ígéreteinek feltételeinek a tárháza. Mert minden ígéretnek van egy feltétele, ugye ennek a mostani szakasznak is az első két vers hatalmas és gyönyörű ígéreteket tartalmaz, de ugye ott van a feltétele, és az ötödik vers, a tizedik versi terjedő rész, az csak a feltételről szól. Például erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket, stb. Stb. nagyon fontos a feltétel rész és ennek az ige szakasznak. És egy történettel hadd illusztráljam ennek a fontosságát, nemrég jött elém, így szól. Évekkel ezelőtt egy áramfejlesztő vízi erőművet építettek egy völgyben. Az ott levő kis város lakóit lassanként áttelepítették, mert a város víz alá került, amikor a vízzáró gátat fölépítették. A gát fölépítésére hozott döntés és a gát felépítése közti időben a városban levő épületek, amelyeket korábban nagyon szépen rendben tartottak, teljesen leromlottak. A csinos kis városból romváros lett. Miért történt ez? A válasz egyszerű, ahogy egy lakó mondta, ahol nincs remény a jövőben, ott nincs munka a jelenben. Még egyszer az utolsó sort hadd olvassam fel. Ahol nincs remény a jövőben, ott nincs munka a jelenben. Ez nagyon nagy igazság, de az a jó, hogy ennek a fordítottja is igaz, hogy ahol van remény a jövőben, ott lesz munka a jelenben is. Ott lesz. És van nekünk is feladatunk, és van munkánk. Nagyon szeretem ezt az előbb felolvasott fejezetet Ézsaiástól a 35. részből, de van egy még egy fejezete neki, ami számomra még inkább a reménynek egy egészen elképesztő szintjéről beszél, és megnézem, hogy mennyire apró betű. Nem fogom most felhasználni az egész szakaszt, ugye ez karácsonykor szokott előttünk lenni, amikor az Úr Jézusról, a Messiásról profétál Ézsaiás, és ezt azért hozom ide most elétek, mert az ebben a döbbenetes, hogyha volt Izrael népe, hát elég sokszor volt reménytelen helyzetben, emberileg reménytelen helyzetben, akkor ez olyan volt. Krisztus előtt 700 évvel a proféta megjövendőli Jézus Krisztusnak, a leendő messiásnak a születését. Egy olyan helyzetben, amikor éppen az asszír uralkodó, az asszír hadsereg, a korának a legvéresebb és legkegyetlenebb hadserege körbezárta Izraelt, meg a kicsi országát, és úgy volt, hogy teljesen elpusztítja. Mindenki reményét vesztett volt. Teljesen, emberek teljesen kilátástalan volt a helyzet. És egy ilyen helyzetben szólal meg Isten a prófétán keresztül, és miért hozom ezt az ige szakaszt? Mert azt számol ebben az érdekes, hogy Ézsaiás ahogy fogalmaz. A magyar fordítású Bibliánk ezt nem adja vissza, egyedül a bibliai héber nyelvre van egy nagyon jellemző, gyönyörű igazság, egy nyelvtani szerkezet, ha lehet így mondani, ez pedig nem más, mint a perfectum prophetikum, ami teológiailag így hangzik, de egyébként ez annyit jelent, hogy a szótárból, a lexikonból hadd olvassam fel, ki is írtam, olyan jövőt jelöl, amely már biztosnak lejárt cselekménynek tekinthető. Mit jelent ez? Amikor Ézsaiás leírta ezeket az igeverseket, múlt időben fogalmazott, amikor azt mondja, hogy gyermek születik nékünk. Az eredeti héber szövegben az van, hogy gyermek született nékünk. Úgy írja ezt múlt időben, hogy 700 év múlva fog megszületni Jézus Krisztus. Mit jelent ez? Hát számomra a reményt. Úgy van vele Ézsaiás, ha körbenézek, ha magamra nézek, ha népre nézek, ha körülményekre nézek, minden okom megvan a csüggedésre. Le fognak minket darálni, úgy tűnik emberileg. De Isten ígért valamit, és ha ő ígérte, akkor az pont. Ott nincs kérdés. Egy kérdés van, hogy mikor. Tehát nem kérdés, hogy be fog teljesedni. Sokat gondolkodtam azon, hogy milyen témát hozzak a testvérek el, és ritkán érzek ennyire békességet a téma felől. Nem tudom, hogy kinek lesz ez ma este üzenet, de ha esetleg úgy vagy itt, hogy elpattant a reménységnek az utolsó szála is az életedben, és talán ezt már ki sem fejezed. Egy barátom nemrég mondta most, hogy a mi fajtánk befelé sír. Nem tudom, hogy ismerős ez az érzés, amikor a párnába sírunk. Amikor úgy vagy vele, hogy már tényleg a feladásnak a szélén vagy. Isten azt üzeni, hogy van remény. Istennek az igéje tele van ígérettel. Vannak általános ígéretek, és vannak speciális ígéretek. Rengeteg általános ígéret van a Bibliában. De vannak olyan speciális ígéretek, amiket Isten egyen-egyenként az ő gyermekének súg és megmond. És ebbe lehet kapaszkodni. Ebbe lehet kapaszkodni. És úgy vagy itt, hogy már talán feladnád, éppen József sorozatot folytatunk a gyülekezetemben, és hát az ő életében, és ez tökéletesen nyomon követhető, hogy kapott egy ígéretet, kapott álmokat Istentől gyerekként. Több mint 2 évtized telt el, mire az álom beteljesedett. És akkor ott volt a kútban, ott volt, amikor hűséges maradt, és nemet mondott Potifár feleségének, ezután, tehát a hite miatt, a kitartása miatt, a becsülete miatt börtönbe került, ott azért biztos megkérdőjelződött Józsefben, hogy mi volt ez, Uram? Lehet, hogy csak jól bekajáltam este, az értek ezek a furcsa álmok? Lehet, hogy ott összetörtek ripityára ezek az álmok, amikor vagy a kútban volt, vagy a börtönben. Nem is egyszer. Sőt, amikor megígérte neki a pohárnak, hogy persze, mondok majd a te érdekedben egy-két jó szót, utána eltelt még 2 év. Csomó helyzet és lehetőség volt József számára, hogy feladja. És akkor belekapaszkodott az ígéretbe, amit Isten adott neki. Ugyanígy volt Müller György, biztos hallottunk már az ő nevéről. Számoló is a kitartásnak, illetve a reménynek az embere. Naplójában olvastam azt, hogy azt írta, hogy imádkozott az egyik barátjának a megtérésért. És azt írta, 63 éve és 8 hónapja imádkozott azért, hogy megtérjen. Már gyerekként elkezdtem. Miután megtért, elkezdett a barátjáért imádkozni. Azt írta, hogy még nem tért meg, de tudom, hogy meg fog térni. És képzeljétek el, hogy úgy halt meg Müller György, ez a hatalmas imaharcos, hogy nem tért meg a barátja. És mielőtt meghalt, arra kérte a lelkipásztor barátját, Müller György, hogy nehogy rólam beszélj a temetésemen, hanem evangelizálj. Beszélj Isten szeretetéről. És beszélt, és a temetésen megtért a barátja. Meghallgatta Isten Müller György imádságát? Meg. Nem úgy, ahogy ő ezt elképzelte volna, de meg. 63 éve, gondoljunk bele. Hányszor szégyeltem már magam, hogy valamire megkértem, hogy imádkozzak, megígértem, utána egy hónap, 2 hónap elteltével odajöttek hozzám, hogy megöleltek, mondták, hogy Gábor, kösz, hogy imádkoztál, és majdnem elsüllyedtem a szégyenembe. Mert elfelejtettem imádkozni. Vagy imádkoztam 1 hétig, 2 hétig, 3 hétig, és utána feladtam a reményt. Van-e olyan ember az életedben, akiért már elkezdtél régen imádkozni, de már nem? Ha most valakire gondoltál, akkor nagyon kérlek, hogy újra kezdj el, de hittel az ön megtérésért imádkozni. És amilyen személyes ígéretet kaptál Istentől, azt valld meg. És adj érte hálát. Az, hogy mikor, fogalmam sincsen, de ahogy Isten ígérte, be fog teljesedni. Az nem kérdés. Ez az élő reménység, amiben bele lehet kapaszkodni, nem elméletben, hanem a hétköznapokban. És ekkor válnak a hétköznapok hétköznapokká. Ilyenkor az lesz, hogy nem csak Istenben fogunk hinni, hanem Istennek is fogunk hinni. A kettő nagyon nem ugyanaz. A kettő nagyon nem ugyanaz. Istenben hinni, és hinni Istennek. Ábrámról olvashatjuk azt, hogy Ábrám hitt Istennek. Fájdalmas volt egy idős nénitől hallani azt a mondatot, amikor azt mondta, hogy hiszek Istenben, de már nem bízom benne. Ez a néni egy valláskárosult néni. Egy olyan Isten képe volt, ami nem biblikus Isten kép. Az összetört az életében, és azt hitte ez a néni, hogy Istenben csalódott. Hogy Istenben nem lehet csalódni. Hallottatok már olyan mondatot, hogy valaki azt mondta nektek, én nem egyszer hallottam, hogy csalódtam Istenben. És ilyenkor, ha ezt hallom, akkor azt szoktam kérni attól az embertől, hogy beszélj már Istenről, jellemezd őt. És mondja. És mindig azt kell mondanom a közepén a mondandójának, vagy a végén, hogy figyelj, hát ebben az Istenben én is csalódnék. Hát ez nem a Biblia Isten, akiről te beszélsz. Azt írta Tolsztoj, egy hamis istenkép minél hamarabb törjön össze, annál, minél hamarabb annál jobb, mert az bálvány. Minél inkább hasonlítsuk az istenképünk. Ugye ez is jelenti, hogy ne faradj magadnak hamis istenképet. Mert abban lehet csalódni. Az élő Istenben nem lehet csalódni. Soha nem lehet csalódni az élő Istenben. Az az ember, aki nem csak Istenben hisz, hanem Istennek hisz, ez az engedelmesség az életén tudja bebizonyítani. Amikor kér tőlünk Isten valamit, és általában valami nehezet szokott kérni. Ugye mit kért Jézus a sorolt kezű embertől? Nyújtsd ki a kezed. Bármit kérhetett volna, azt meg tudta volna tenni. Azt kérte, amit nem tudott. Azt mondta a gyászoló anyának Jézus, hogy ne sírj. Hogyhogy ne. össze van törve a szívem. Tőlem nemrég azt kérte, hogy bocsássak meg valakinek. Azt mondtam, hogy Uram, oké, adj hozzá erőt. Lehetetlen kérsz, szinte lehetetlen kérsz. És itt jön a hit, hogy elhiszem-e Istennek azt, hogy amit kér tőlem az igéjében és a személyes életemben, azt az érdekemben kéri. Cseri Kálmán azt mondta, hogy az élő itt egyik bizonysága az, hogy amikor örömmel tudjuk kimondani azt, még ha nehéz is, hogy legyen meg a te akaratod. Mert ez az ember elhiszi azt, hogy annál jobb nem történhet vele, mint hogy Isten akarata teljesül az életében. Annál jobb a hív emberre nem történhet, akkor is, hogyha az látszólag érthetetlen, ami történik. Kétféle hívő emberről mondta C.S. Lewis, az egyik az, aki őszintén, kétféle hívő, az egyik az, aki őszintén kéri Istent, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. Mert pontosan elhiszi azt, nem csak Istenben hisz, hanem hisz Istennek, elhiszi azt, hogy amit ő mond, az lesz a jó nekem, még ha nehéz is. A másik féle hívő ember, és Isten őrizzen attól, hogy ilyenek legyünk, akinek Isten mondja azt, hogy akkor legyen meg a te akaratod. Ez mindig ítélet. Amikor annyira megmakacsoljuk magunkat, és keményé tesszük a szívünket, hogy a saját fejünk után megyünk, hogy legyintünk Isten akaratára. Spurgeon őket hívta, ezeket a hívő embereket gyakorlati ateistának. És gyakorlati ateista csak hívő ember lehet. Van az elmélet, aki azt mondja, hogy nincs Isten, és van a gyakorlati ateista, aki azt mondja, hogy van Isten, csak nem érdekel az akaratom, mert most nagyon nehezet kér. Ne legyél gyakorlati ateista. Vessük Istenbe a reménység horgonyát. Nem az számít, hogy kiveti, nem az számít, hogy mennyire nagy ez a horgony vagy kicsi, nem az számít, hogy a horgony végén ez a kötél, ez vékony vagy vastag, az számít, hogy kibe vetjük. Ha Istenbe vetjük, az erős Istenbe, akkor a remény emberei tudunk mi is lenni, akár reménytelen helyzetben is. Ez történt 1962-ben is. Nemrég olvastam ezt a történetet, hadd osszam meg még veletek. Ezt a Florida partjaihoz 1962-ben megérkezett 4 szovjet atomtengeralattjáró. És amikor beérkeztek, ugye ez a hidegháborúnak az időszaka, nyilván bejelentés nélkül, amikor ezt az amerikai parti őrség észlelte, akkor nagyon nemes egyszerűséggel mélytengeri bombákat szórtak rájuk. És hála Istennek egyik sem talált, mert óriási katasztrófa történt volna. A szovjet kapitány, aki vezette ezt a flottát, ez az atomtengeralattjáró flottát, nagyon szeretett háborúsdit játszani, ő is, sajnos. És nagyon szívesen felrobbantott volna egy-két amerikai nagyvárost, és meg is tehette volna, ugyanis atomtölteteket szállított ez a 4 tengeralattjáró. És ha nincsen ez a férfi, Vasszilij Alekszandrovics Arkhipov, akkor minden túlzás nélkül ott 62-ben kitört volna a harmadik világháború. Úgy kezdődött ez a történet, hogy úgy volt, hogy ez a 4 tengeralattjáró Szibériai partjainál fog gyakorlatozni, aztán egyszer csak jött a parancs, hogy 8000 kilométeres út megtételére Kuba irányába, ugye aztán végül Florida lett belőle. És ugye ezeket a monstrumokat, ezeket az orosz tengeralattjárókat sarkvidéki vizekre tervezték, nem trópusi vizekre. Úgyhogy amikor elindultak és trópusi vizekre értek, 50 Celsius fok uralkodott a tengeralattjárókban, ezért fölemelkedtek, hogy a víz felszínén haladjanak, ott meg belementek a Daisy nevű hurikánba, és azzal járó 15 méteres hullámokba. Úgyhogy amikor megérkeztek 8000 kilométeres út után ilyen körülmények között, 3 hétig tartott az út, akkor az összesnek az idegzete ki volt, az összes hajósnak, meg a kapitánynak is. És ebben a szétvoltozott idegállapotban szórták rájuk a bombákat. És úgy elkezdett üvöltözni a hajós kapitány, ezt leírásokból tudjuk, és ezt mondta, hogy mi is elpusztulunk, de nem hagyjuk szégyenben az orosz flottát. Minden biztonsági protokoll már megtett, ott volt az a, nem csak a filmekben van az a piros gomb, és úgy volt, hogy ezt most megnyomom, és ezzel ledarálta volna körülbelül az USA-nak a keleti partján lévő nagyvárosokat, ha mind a 4 atomtöltet ott felrobban. Már csapkodott fölötte, amikor megjelent a reményember, ez a férfi, Arkhipov, egy hívő ember, és 5 perces beszélgetést kért a kapitánytól. És bementek a kapitányi szobába, senki nem tudja, hogy miről beszélgettek, de 5 perc van kijött a kapitány, és engedtek az amerikai követelésnek, fölemelkedtek a tengeralattjárók, és elhagyták a felség, az amerikai felség területet. Ezt az eseményt évtizedeken keresztül titokban tartották, ugye ez a katona elismerést vagy kitüntetést érdemelt volna, ez a nagyszerű ember, egész életében semmilyen elismerést nem kapott. Egy köszönöget nem kapott. Akkor 2002-ben a Nemzetbiztonsági Levéltár vezetője feltárta a nyilvánosság elé, hozta ezt az igaz történetet, akkor lakonikusan egyszerűen így foglalta össze, egy Vasili Alekszandrovics Arkhipov nevű fickó megmentette a világot. Minden tudás nélkül egyébként tényleg ez történt, és lehet, hogy úgy hallgatjuk most ezt a történetet, hogy hát ez egy szép történet, de én nem fogok semmit sem, soha nem leszek egy, nem fogok tölteni 3 hetet egy áporodott levegőjű szovjet tengeralattjáróban. Azt biztos, hogy nem fogunk, ezt kimondhatjuk. Na de kicsit szimbolikusan értem ezt az áporodott levegőjű 3 hetet, vagy 3 hónapot, vagy 3 évet, vagy 3 évtizedet, eltölthetünk mi is egy olyan helyzetben, akár a gyásznak, akár a vigasztalhatatlanságnak, akár a betegségnek, a félreértésnek, a kidobottságnak, a munkanélküliségnek, és meg lehetne sorolni a gödrében és a vermében. És eljuthatunk simán olyan helyzetbe, amikor úgy vagyunk, hogy már mi is megnyomnánk azt a bizonyos piros gombot, nem érdekel már, hogy kiben milyen kárt fog ez okozni, én is robbanni fog akár a környezetem, akár a családom is, de megnyomom ezt a gombot, mert eddig bírta az idegzetem. Lehet, hogy ismerős ez a helyzet. Néhány hónappal ezelőtt én is hasonlóban voltam. Nagyon-nagyon nehéz 2 éven vagyok túl, most erről nem szeretnék a testvéreknek beszélni, csak amikor úgy tűnt, hogy végre valami remény sugár, valami fényt megláttam az alagút végén, már régóta imádkoztam azért, hogy Isten engedje meg nekem azt, hogy elköltözzek abból a városból, ahol addig éltem. Hónapok óta imádkoztam ezért, és Isten megadta azt a kegyelmet, olyan ajtók nyíltak, amik tudtam, hogy ez Istentől van. És elköltözhettem, úgy volt, hogy szokaján 8,5 évig voltam lelkipásztor, és az ottani barátom még mondták, hogy ők is kimennek Franciaországba 2 évre, olyan jól, hogyha valaki vigyázna a házukra. Szokoly az egy gyönyörű Börzsönyben levő ékszerdoboz kis település, egy ilyen gyönyörű parasztházat újítottak fel, egy gyönyörű tó van a kertjébe, 2 búbos kemence, és ezzel egy időben a főnököm megkért, hogy írjak egy könyvet a reményről. Mondom, uram, végre van valami jó is jön az életbe, és már el is terveztem, alá is írtuk a papírokat, ki is költöztem, és amikor az utolsó márai kötetet elhelyeztem a polcra, akkor hívott a főbérlő barátom, a Gábor, hogy 2 napon belül sajnos el kell hagynom az albérletet, mert vissza kell költözni, kitoloncolták őket Franciaországba. És nem értettem ezt az egész helyzetet, hogy most ez itt mi? Uram, ez mi? Föl is írtam a főnökömet, hogy ne arra, hogy most nem tudom megírni ezt a könyvet a reményről. És eltelt 2 nap, ugye hát munka mellett kellett keresgélnem, nagyon nehéz volt azon a környéken, a Duna kanyarban találni egy albérletet. És az egyik barátom küldött nekem egy történetet, és azt mondta, hogy mert mondtam neki is, hogy figyelj, nem tudom most megírni a reményről, egy szerkesztő egyébként a barátom, aki írta, nem tudom megírni most ezt a könyvet, és azt mondta, hogy Gábor, mikor, ha nem most? Majdnem rácsaptam a telefont. És aztán elküldte ezt a kis történetet, hadd osszam meg veletek. A riporter interjút készít a sorssal. Ütéseim, mesélte büszkén a sors, ütéseim kemények és kivéthetetlenek. Balom ugyanolyan retteget, mint a jobbom. A hűséget, a büszkeséget, a szeretetet, a tudást, a barátságot, és tudni kell, ezek a legkeményebb ellenfelek, egymás után küldtem padlóra. Valamennyit kiszámolták. Így hát, érdeklődött nem minden csodálat nélkül a riporter, senki sincsen, aki méltó ellenfélként vehetné fel önnel a harcot? Hát ugye meg kell mondanom, nyilatkozott kelletlenül a sors, egy valakivel eddig még nem boldogultam. Valahányszor kiütöttem, mielőtt végleg kiszámolták volna, mindig újra talpra állt. De hát ki ez az ellenfél, akit még ön sem tud legyőzni? Türelmetlenkedett a riporter. Reménynek hívják. Válaszolta alig hallhatóan a sors. Volt egy ember, aki éppen nagyon nehéz helyzetben volt, és úgy volt, hogy megnyomja ezt a piros gombot. A Temze folyónak a hídjáról le akart ugrani, és le akarta zárni az életét, amikor meglátta George Bartsnak ezt a Hope remény című festményét, vagy annak a másolatát. Gondosan megfigyelte a képet, amely egy bekötött szemű asszonyt ábrázol, aki a világ tetején ült és egyhúrú hárfáján játszott. A férfi így kiáltott fel, amint visszafordult végzetes útjáról. Nekem is van még egy húr a hegedűmön, odahaza van egy kisfiam. Lehet, hogy már csak egy szál húr van neked is a hegedűdön. Mi az az egy szál húr? És nagyon kérlek, hogy ne add az ég, szó szerint az ég szerelmére, hadd kérlek, hogy ne add fel. Hány és hány katasztrófát előztek meg, hogy olyan reménynek az emberei, akik egy kilátástalan helyzetben megjelentek, és sok és világosság voltak az életünkben. Ábrahámról ezt a mondatot olvashatjuk, hogy a reménytelenség ellenére is reménykedve hitte. És hadd mondjam azt, hogy nem Ábrahám volt erős, nem Arkipó volt erős, hanem az erős Istenbe, a mindenható Istenbe vetették a horgonyokat. És nem pedig magukba. Miért mondom ezt? Bill Frey kitűnő könyvében, a Remény táncában visszaemlékszik arra az esetre, amikor egy rönköt akart kibányászni a georgiai földből. Ekkor 11 éves volt. Otthon az ő feladata volt tűzifát gyűjteni a kályába és a kandallóba. Járta az erdőt és fenyőfa tuskókat keresett, olyan fák maradékait, amelyeket korábban kivágtak és felaprítottak tűzifának. A legjobb példányok még tele voltak gyantával, ezért nagyon jól égtek. Egy nap a házunkhoz közel, a nyílt terepen találtam egy hatalmas tuskót, és megpróbáltam kiemelni. Órákig küzdöttem vele, húztam, rángattam, lögdöstem, még feszítő vassal is próbálkoztam, de olyan erős és mély gyökere volt, hogy egyszerűen nem tudtam kimozdítani a helyéből. Még akkor is birkoztam vele, amikor apám hazajött az irodából. Amikor meglátott, odajött hozzám. Azt hiszem, tudom, mit csinálsz, rosszul mondtam. Ugye milyen jó egy ilyen mondatot hallani, nem? Egész napos próbálkozás után. Bátorító apa. Mit kérdeztem? Nem használod ki az erőforrásaidat, válaszolta. Kifakadtam a dühtől, és hevesen magyarázni kezdtem, hogy már órák óta nagyon keményen dolgozom. Nem, mondta, nem használod az összes erőforrásodat. Amikor lenyugodtam, és megkérdeztem, hogy mégis mire gondol, ezt válaszolta. Még nem kértél meg engem, hogy segítsek. Lehet, hogy így vagyunk most is itt, hogy már minden tudásunkat bevetettük, már összes kapcsolatunkat megkerestük, ugyanúgy, mint kaporni százados, vagy sok példát lehetne mondani. Jézus, ne utoljára hagyjuk. Lehet, hogy Isten ma ennyit üzen csak nekünk, hogy nem lenne velem könnyebb, gyermekem. Engem még nem kértél. És ha megengeditek, és van még 5 percem, nem is kérdeztem, hogy mennyi lehetek, akkor még egy reménynek még egy emberéről nagyon röviden harcoljak, aki szintén a reménytelenség ellenére reménykedett, hát Noénak hívták, és remény embere számomra, ő is egy lehetetlenül nehéz feladatot kapott Istentől, hogy a sivatag kellős közepén kezdjen el építeni egy óceánjáró hajót. Hát, hogy miket kapott a barátaitól, már a szomszédaitól, mennyi röhögést meg gúnyolódást, egészen addig, amíg lenőtt a felhől, az elég sok lehetett. És csak röviden ismerjük a történetet, úgyhogy nem is akarok nagyon mélyen belemenni. Nagyon szeretek hajókázni a Dunán is, meg a Balatonon is. Egyébként nem tudok úszni, de nagyon szeretem a vizet. Viszont az gyugtat a tavon is, meg a Dunán is, hogy látom a partot. Tudom, hogy ettől még nagy baj is történt, de úgy pszichésen nyugtat, hogy ott van a part. Hát, hogy Noén gondolkodtam, hogy sok hosszú-hosszú napon keresztül nem látott semmit, partot. Csak a vizet. És gondoljunk bele a helyzetébe, hogy napokon, heteken, hónapokon át ez az állandó himbálózás, az ugyanaz a szag, monoton, még depizni sem volt ideje, mert az állatok 24 órás felügyeletet követeltek. És egyszer csak hónapok óta tartó, monoton munkában, és tényleg egy reménytelennek tűnő helyzetben neki ütköztek valaminek, ugye egy hegynek, egy zátonynak, és így megállt a hajó. Kiküldött egy hollót, az ott repkedett, kiküldött utána egy galambot, az ami visszajött, és utána megint kiküldte pár nappal később, és mint a tékozló fiúnak az apukája, úgy kémlelte a határt. Nem egy balatoni naplementét láttam már, nincsenként egyformán, nagyon gyönyörködött bennük mindig. Biztos, hogy Noé és az előbb gyönyörködött a tengeri naplementékben, de már biztos, hogy benne egy unta ennyi nap után, hogy egy falatnyi földén már elcserélte volna a legszebb naplementét is. És éppen már ment le, mert hívta a felesége vacsorázni, amikor szán sóhogást hallott, és megjelent a galamb a reménységnek egy másik bibliai képével, ugye az olajfaággal. Nagyon igaz a Max Lucádónak, amikor ezeket a sorokat írta. Noénak akkor ez a reménységet jelentette. És nekünk is, a lelkünknek is szüksége van reményre. Még ha egy csipetnyi is, akkor is. Az is elég. Noé se kapott többet. Noénak is elég volt ennyi. Nem is kapott többet. Mennyire szeretjük azt, amikor ilyen olajfa ágakat átnyújtanak nekünk az életünk folyamán, amikor nehézségben vagyunk. Csak néhány ilyen olajfágat hadd említsek. Mindegyik idézett valakitől. Úgy tűnik, nincs szövődmény. Na, ez egy olajfág. A reménynek az ága. Negatív lett a teszt. Együtt átvészeljük. Rám mindig számíthatsz. Ezek nagyszerű és gyönyörű, csodálatos olajfágak. És nagyon szeretjük azokat a galambokat is, akik átnyújtják nekünk ezeket az olajfágakat. Jézus ebben is profi volt. Ezért szerették őt annyian. Tehát amikor átnyújtotta az olajfágat Lévinek, és meglátta a vámszedőben azt, amit senki más nem látott, az evangélistát. Annyit csodálkozok ezen a történeten, hogy ugye Lukács, amikor ír Máté elhívásáról, akkor azt írja, hogy Jézus meglátott egy vámszedőt. Még ő is a vámszedőt látta a barátjában. Hosszú évekkel később is, amikor leírja az evangéliumot. Máté úgy írja, érdemes olvasni Máténás a saját elhívását, azt írja, hogy Jézus meglátott egy embert ülni a vámnál. Úgy volt vele Máté, és ez egy hatalmas olajág volt neki, hogy végre valaki nem a vámszedőt látja bennem, hanem az embert. Ez egy olajág volt Máténak. Ilyen olajágat nyújtott át a bűnös asszonynak is, ott a porban fekve, aki vártak megkövezésére, és megkérdezte tőle, hogy hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el? Én sem ítéllek el téged, menj el, és többé nem kell vétkezned ebben a bűnben. Szabad vagy. Ez egy olajág volt annak az asszonynak. Ilyen olajágat nyújtott át Zákeusnak, és amikor leszeredgette arról a fáról, és megváltozott az ő élete. És még annyi történetet lehetne mondani, hogy Jézus átnyújtott, ez a drága galambunk, átnyújtotta az olajfágakat különböző embereknek, és ma este szeretné neked is átnyújtani. És nem valamiben kell reménykednünk, hanem valakiben, Jézus Krisztusban reménykedhetünk. Ben Betterson a leglényegesebb dolgok című könyvében ír egy S4 tengeralattjáróról, és bocsánat, hogy ennyi tengeri történetet hozok, ez lesz az utolsó, és két percben be is fejezem. Egy műszaki hiba miatt a tenger fenekére lesüllyedt ez a tengeralattjáró legénységével együtt. És rögtön a segítségre sietett mély tengeri mentő búvár alakulatok, hogy segítsenek valahogy megmenteni a legénységet, és hosszú órákon keresztül próbálkoztak. És egyszer csak az egyik mentő búvár hallott kopogást a hajó ércfalán belülről. És ilyen morze kopogással azt kérdezték a bent rekedt legénység, hogy van-e még reményünk? Van-e még remény? És lehet, hogy most mi is így vagyunk, hogy már kiáltani sincsen erőnk, csak szinte kopogni. És ez a kimondatlan kérdésünk is, hogy van még remény, Istenem? Van még számomra remény? Akkor Istennek egy határozott igen a válasza. Hogy van remény. De még mennyire van remény. Azokon tud Isten segíteni, akik kérik, de azokon tud. Nem kell elmerülni a reménytelenség tengerében, nem kell megfulladnunk a reménytelenség mocsarába, és nem egy olajfákba kell nekünk kapaszkodni, hanem két durván összetákolt gerendába, a keresztbe kapaszkodhatunk, hogy ne süllyedjünk el a reménytelenség mocsarába. Ennél nagyobb kapaszkodó nincsen, mint amit Isten adott, a kereszt. És aki ebbe belekapaszkodik, az nem fog elsüllyedni. Legyen így. Amen. Drága Istenünk, hiszünk benned és hiszünk neked. Köszönöm neked ezt a kedves drága gyülekezetet, kérlek, hogy áld meg őket. Áld meg mindannyiunkat, Urunk, hallgass meg azt a sok imádságot, ami a szívünkből is felment a te mennyi trónusodhoz. te akaratod szerint hallgass meg bennünket, kérünk. És köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy akkor is meghallgatsz, amikor így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyek.